reggeli személy.
Csepregi Zsolt közel-kelet szakértővel vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
És az elején a szokásos szolgálati közlemények. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik támogatják a Klubrádió fennmaradását és működését, úgyhogy ha tehetik, akkor támogassák akár egyszeri, akár rendszeres adománnyal a Klubrádiót, és hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és ilyen és ehhez hasonló színvonalú beszélgetéseket láthatnak itt, amit mi is most itt folytatni fogunk. Hét túszt már elengedett a Hamas. Éppen most láttuk Donald Trumpot repülővel leszállni erre a bizonyos békecsúcsra megérkezve. Először egy picit beszélgessünk arról, hogy azt azért nyilván innen is lehet érteni, hogy mit jelent az az izraeliek számára, vagy mit jelenthet az, hogy két év után szabadulnak ezek az emberek, hát akik még életben maradtak, de azért azt hiszem, hogy ezt igazán az érti, aki ott van, és ismer is rokona és barátja, és szóval, hogy mekkora jelentősége van ennek most, hogy szabadon engedik ezeket az embereket.
Mindenképpen hatalmas jelentősége van, hiszen a 2023-as október 7-i terrortámadás, amit a Hamas követett el, ugye Izrael történetében ugye nagyon sok politikus közszereplő úgy keretezte ezt a tragédiát, hogy ez a legnagyobb áldozatokkal járó nap volt a zsidóság történelmében a holokauszt óta. Tehát azt kell látni, hogy az onnantól induló két éves háború az ennek a tragikus napnak a folytatása volt. Azzal, hogy most az utolsó életben maradt túszokat is kiszabadítják Gázából, azzal ez az időszak valamilyen szinten az izraeli társadalomban lezáródik. Nagyon sok izraeli úgy fogalmazta meg, hogy most volt az első alkalom, amikor levegőt tudtak venni, amikor úgy érezték, hogy igen, Izrael végre mehet tovább a saját fejlődési útján. Tehát, hogy mindenképpen ez egy történelmi nap, és nagyon érdekes lesz látni azt, hogy nyilván tüntetések, szimpátia, megmozdulások lesznek továbbiakban is, de egy két éves nagyon feszült szakasz az Izrael történelmében most úgy néz ki, hogy mai napon lezárulhat.
A személyes szálnál maradva most az a hét ember, akit kiengedtek, az imént említette Kárpát Iván a hírekben, hogy nem szorul azonnali egészségi ellátásra. Nem tudjuk még, hogy a többiek milyen állapotban vannak, de hát itt nem csak a testi állapot van. Most a hétvégén hallottunk hírt egy Nova Fesztivál túlélőről, aki öngyilkos lett, és hát látni a hírekből, hogy mindenki próbálja a maga módján feldolgozni ezt. Volt, aki könyvet írt, volt, aki ilyen alapítványoknál helyezkedett el. Mit tud Izrael állam tenni azért, hogy valahogy segítse ezeket az embereket, hogy feldolgozzák? Nyilván a lelki traumára gondolok elsősorban.
Ugye Izrael államnak a biztonsági fenyegetések miatt, és itt háborúkra és terrorfenyegetésre is gondolok az elmúlt évtizedekben, egy kiépült rendszere van arra, hogy ezeket a személyeket támogatni lehessen. Tehát azok az első-második intifáda során ugye terrortámadások természetesen történtek, és ott az áldozatoknak a segítése egy elsőrendű prioritása volt az államnak. A probléma azt gondolom, hogy az október 7-i áldozatsegítés kapcsán éppen ez a fajta hihetetlen traumatizáció. Tehát az, hogy ez a nap, amikor még azok is, akik például az életét elvevő, hétvégén életét elvevő túlélőnek a története is azt mutatta, hogy ő ugyan túlélte, viszont az ő párja, barátai, ők nem. És ezzel a fajta bűntudattal a hírek szerint, amennyire beszámoltak róla, nem tudott együtt élni. Tehát egy hihetetlen komplex kérdés, ahol a személyes szál, a közösség, a barátok és egyben az állam felelőssége mind együtt van és együtt interaktál. Erre megvannak azok a pszichológusok, azok az áldozatsegítő szervezetek, akik tudnak segíteni, de már csak a túlélők száma is minden korábbinál jobban meghaladja azt. Tehát korábban is voltak terrortámadások, amit 2-3-6 fő túlélt, itt egy teljesen más számokról kell beszélni.
És akár az ottani túlélők, akár a szabadult túszoknak a története, az azért a nevük az ott van az izraeliek fejében, és most gondolom, ha erre lesz lehetőség, akkor ők majd elmesélik azt, akár írnak róla, beszélnek róla, hogy ővelük ebben a két évben mi történt, amit szerintem elképzelni, mi itt nem nagyon tudunk ebben a biztonságos stúdióban, és hát ugye ez nyilván egy tanulság lesz, vagy nem tudom micsoda az izraeliek számára.
Az elmúlt két évben azt láttuk, hogy a különböző túszok, akik szabadon bocsátásra kerültek, vagy kiszabadultak, ők nagyon különbözőképpen reagáltak erre a helyzetre. Volt, aki semmit nem beszélt róla, hanem visszavonult a nyilvánosságtól, nyilván érthető módon. Volt, aki pedig világszintű útra indult, hogy beszámoljon, Donald Trump-al találkozott, hogy elmondja a saját történetét, és felszólítson arra, hogy azokat, akik még Gázában raboskodnak, hogy őket is ki kell szabadítani. Tehát valószínűleg a következő időszakban is azt fogjuk látni, hogy az a 20 életben lévő fő, aki ma kiszabadulhat, nyilván különbözőképpen fognak megküzdeni ezzel a traumával, de biztos, hogy lesznek néhányan legalább, akik igen el fogják mesélni az ő történetüket, és abból részben tanulni fog az izraeli társadalom, de azt gondolom, hogy a legtöbb tanulságot már a korábbi években le lehetett vonni. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy megerősíti azokat a biztonságpercepcióval kapcsolatos izraeli alapfeltevéseket, amikből az állam kiindult. Tehát abból, hogy fenyegetettség van, abból soha nem lehet az ország gyenge, mert különben valami hasonló fog következni, mint a korábbi háborúk, vagy az október 7-i terrortámadás. Tehát én inkább a megerősítő jellegét tartom ennek fontosnak, nem annyira a úgymond újszerűségét, hiszen, mint említettem, az első és második intifáda, a Gilad Shalit túsz ejtési akció már nagyon hasonlóak voltak, megint csak itt a méret és az elhúzódó időszak az, ami új volt ebben a mostani helyzetben.
Akkor beszéljünk a másik oldalról, ugye a Hamasz túszainak átadása után 250 életfogytiglanra ítélt palesztin biztonsági foglyot, akik között azért vannak terroristák is engednek el, illetve még további 1700 gázait, akik valamilyen módon köthetők az október 7-i pogromhoz. Mit tudunk ezekről az emberekről? Azt tudjuk, hogy ez most nem olyan szabadon engedés lesz, mint a korábbiak, tehát egy nagyobb kontroll lesz talán felettük, illetve hogy újra börtönbe zárhatók, hogyha bármit elkövetnek, de mi az, amit ezen kívül tudunk róluk, illetve a biztonsági kockázatról, amit...
Igen. Itt meg kell különböztetni a narratívát, meg hogy mi lesz a valóságban. Tehát nyilván minden egyes ilyen túsz csere kapcsán szabadon bocsátott foglyoknál az izraeli biztonsági szektor szereplő, illetve a politikusok biztosítják az izraeli társadalmat, meg hát a világot, tehát ezt ne felejtsük el, hogy ezek a személyek nem csak Izraelre, hanem a környező országokra, Európára jelentettek, meg hát lehet, hogy a jövőben jelentenek fenyegetést, hogy igen, nagyobb lesz a kontroll rajtuk, újra börtönbe lehet őket zárni, ez a valóságban azért limitáltan van így. Tehát azt a személyt, akit most a gázai Nasser kórháznál szabadon engednek, melyik izraeli csapat lesz az, aki oda visszamegy? Vagy célzott likvidálást fognak végrehajtani, ha mondjuk az a szeméről kiderül, hogy mondjuk elkezdi újjáépíteni a Hamasznak a rakéta kilövő képességeit? Nyilván, hogyha őt Cisziordániába engedik szabadon, akkor sokkal nagyobb az izraeli haderőnek a mozgástere arra, hogy mondjuk őt újra letartóztassák. Tehát azt gondolom, hogy szét kell szedni ezeket a személyeket két nagy csoportra. Azt gondolom, hogy a most szabadon bocsátott foglyok, azoknak egy része gyakorlatilag köztörvényes bűnöző, aki egy terrorszervezet, hát képletesen szólva egyenruhájába, hiszen a Hamas nem hord a akciói során általában egyenruhát, hajtott végre olyan cselekményeket, amik bűncselekmények, terrorcselekmények Izrael élve elfogta őket, börtönbe zárta. Az ő szabadon bocsátásuk is természetesen jelent kockázatokat. Itt a nagyobb probléma azok a személyek, akik nem feltétlenül saját maguk követtek el terrorcselekményeket, hanem a szervezők, hanem az ész az akciók mögött. Tehát a probléma az, hogy akkor, amikor a Hamas meggyengült, de nem megsemmisült a gázai övezetben, ugyanúgy lehet, hogy meggyengült a Cisziordániában, de semmiképpen nem semmisült meg, akkor azok a személyek, akik ennek a 1966 nagyjából fő szabadon bocsátott fogolynak a kisebb részét teszik ki, a szervezők, ők milyen gyorsan és milyen hatékonysággal tudják újra szervezni a terrorista sejteket, mind gázai övezetben, mind Cisziordániában. És nyilván az izraeli biztonsági erők is ezekre a személyekre fognak figyelni, amennyire az izraeli belbiztonsági szolgálat visszavonult tisztjeitől származó információkba lehet tudni. Itt olyan karizmatikus személyekről is szó van, akiket most szabadon bocsátanak, akik valószínűleg azonnal megkezdik majd a Hamasznak az újra szervezését. Tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly biztonsági kihívást fog jelenteni. Nyilatkozatokat lehet tenni arról, hogy mennyire erős kontrollt lehet majd az ő tevékenységük felett gyakorolni, a valóság majd eldönti a következő hónapokban, hogy ez így lesz.
De ugye éppen ez mutatja, és akkor beszélhetünk most arról, hogy mi volt a túszok, az izraeli túszok szabadon engedésének, kiszabadításának az útja, de az, hogy terroristákat, veszélyes embereket enged szabadon Izrael, azért ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire elképesztően fontos a túszok élete az izraeli társadalomnak, és hát aztán így rajtuk keresztül a politikának is.
Mindenképpen, és ez a társadalmi alapszerződésnek a lényege Izraelben, hogy az állam felelős minden egyes polgáráért, bármilyen körülmények közé kerüljön is. Nyilván nem is lehetne máshogy, hiszen az ország elvárja a polgáraitól, hogy a fiaik és lányaik bevonuljanak a hadseregbe, ott eltöltsenek 2, korábbiakban 3, kicsit kevesebb, mint 3 évet, vagy hivatásosként tovább szolgáljanak. Tehát a társadalmi szerződés az alapja annak, hogy Izrael a világ nem pejoratív értelemben, hanem tudományos értelemben a legmilitarizáltabb állama. Ez azt jelenti, hogy minden mutató szerint, amint egészségügyre költ, GDP-je, stb. Arányosan a legnagyobb mértéket költi a saját biztonságára. Egy olyan év volt, amikor az orosz-ukrán háború során, amikor Ukrajna megelőzte, majd Izrael visszaelőzte. Ahhoz, hogy Izrael a saját fejlettsége mellett, hiszen ha látjuk Izraelt, az egy technológiailag fejlett, gazdag ország, hogy ahhoz képest egy ilyen aránytalanul nagy katonai képességeket tudjon fenntartani, ahhoz az kell, hogy a lakosság meg legyen győződve arról, hogy az ország mindent meg fog tenni az éppen veszélyben lévő polgáraiért, amennyiben kell, hiszen különben mi értelme lenne fenntartani azt a haderőt. Úgyhogy Izrael ezt bizonyította, ezt mindig is megtette, voltak kilengések. Tehát nem, Izrael nem egy monolit tömb, számos vita van Izraelben politikailag, de ez a mostani helyzet is azért azt mutatta, hogy minden, mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon létező ellentétek és viták mellett ez az alapvető érték, hogy igen, hogyha egy izraeli polgár túszként rabságba kerül, akkor az ő kiszabadításáért mindent el fog követni az ország. Annak ellenére, hogy számtalan törés alakult ki az izraeli társadalom az elmúlt 2 évben, nagyon súlyos árakat követelt és politikai viták, stb. Ez azért egy nagyon fontos alap arra, hogy a társadalom megkezdhesse azt a fajta gyógyulást, amiről elkezdtünk beszélni az elején.
Az, hogy végül is a Hamasz miért ment ebbe bele, hogy születhetett meg ez az megállapodás, arról van egy-két elmélet, ugyanis hát konkrétan emlékszünk arra, hogy a nyáron többször volt már előttük ez a megállapodás tervezet, és a Hamasz nem volt hajlandó ebbe belemenni, és azóta olyan információk érkeztek állítólag, hogy most már a Hamasznak teher a túszok fogvatartása, illetve van még egy olyan elmélet, hogy a dohai akció, amit elkövetett Izrael ugye az ottani Hamasz irodák ellen, az lehetett még egy ilyen felszabadító lépés, hiszen akkor onnantól kezdve a katari szárny megszűnt, és akkor Katarnak ez a kettő szerepe, hogy egy kicsit közvetítő is, meg egy kicsit azért ott is van a Hamasszal, ez kvázi megszűnt, és föl tudott lépni nettó közvetítőként. Mit gondolsz ezekről az elméletekről?
Én azt gondolom, hogy mindegyik igaz. Tehát nagyon sok olyan tényező volt, amikor arról beszélnek, hogy miért húzódott eddig a háború. Azt kell látni, hogy általában a béketárgyalások kapcsán is, van az a fogalom, hogy megérette a helyzet arra, hogy megszülessen a tűzszünet vagy a béke. A gázai háború az egy olyan helyzet volt, ami annyira sok tényezős volt, hogy nyilván a mai események alapján láthatjuk, hogy igen, most jött el az, hogy megérett az idő a tűzszünetre. Nagyon fontos az, igen, hogy a tavaly októberi becslések szerint nagyjából 40-50 túsz volt életben egy évvel ezelőtt, ez most 20 fő. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy év múlva, ha folyt volna a háború, egy túsza sem maradt volna életbe a Hamásznak. Tehát a Hamásznak egy ponton nagyon cinikusan hangzik ez, és nagyon technikailag, de fel kellett használni azt a tárgyalási alapot, amit az életben lévő izraeli túszok jelentettek. Tehát ez az egyik tényező, hogy ez folyamatosan csökkent volna ennek az értéke a Hamász szempontjából. A másik, a dohai csapásoknak kettős a szerepe. Az egyik az, hogy a régióban a szereplők láthatnák, hogy Izrael hajlandó bármilyen korábbi, nem bármilyen, de nagyon sok korábbi vörös vonalat is átlépni annak érdekében, hogy a Hamász bárhol a határain túl, vagy a palesztin területeken túl is meggyengítse. Tehát az, hogy egy olyan országban hajtott végre Izrael légi csapást, ahol az amerikai legnagyobb közel-keleti katonai jelenlét van, az egy hihetetlen korszakváltás, sok szempontból, Izrael szempontjából egy félrekalkuláció, hiszen abban a pillanatban az Egyesült Államok már azt érezhette, hogy az ő biztonsági garanciái nem sokat érnek a közel-keleten, éppen a legközelebbi szövetségese Izrael miatt. Tehát ez egy olyan helyzetet teremtett, ahol nem kérdőjeleződött meg, azt gondolom, az Egyesült Államok kormányának átfogó támogatása izraeli felé, de az viszont megkérdőjeleződött, hogy bármit megtehet-e Izrael, a válasz az, hogy nem. Tehát ez volt a vörös vonal, amire Trump elnök nagyon finoman, tehát hogy nyilván nem a kamerák előtt, de látszik, hogy figyelmeztetett Netanyahut, hogy eddig és ne tovább. A másik pedig az, hogy Izrael nemzetközi megítélése az elmúlt hónapokban rohamosan csökkent, és nagyon érdemes megnézni, hogy azok az országok, akikről most beszélhetünk, hogy a nemzetközi közvéleményben Izrael ellen fordultak, a francia, a brit, a kanadai, az ausztrál kormány, amely Izraelnek, ha nem is olyan fontos biztonsági garantorai, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Államok szerepét Izrael biztonságban semmi nem helyettesíteni, és senki nem kívánja, meg tudja helyettesíteni, de akkor is nagyon fontos gazdasági partner, biztonsági partner, Németország, amelyik az izraeli tengerészeti eszközöket szállítja Izraelnek, részleges fegyverembargót vezetett be Izraellel szemben. De ezek az államok még Izraelnek az Irán ellen végzett 12 napos háborúját teljes messzélességgel támogatták. Tehát azt teljes mértékkel támogatták, hogy Izrael újra rajzolja a közel-keleti erőviszonyokat, és kiemelkedjen, ha nem is a legerősebb közel-keleti katonai hatalomként, mert azt gondolom, hogy ez mindig Törökország, de a legerősebb katonai támadó képességgel rendelkező országként, amelyik hajlandó ezt a támadó erejét határaitól 1000 kilométerre is nagy hatékonysággal bevetni. És ezek az országok, akikről most az izraeli politikában nagyon negatív színben beszélnek, azért, mert hogy az ENSZ közgyűlés előtt elismerték a palesztin államiságot, ezek az országok még 3 hónappal ezelőtt teljes mértékben támogatták Izraelt a regionális háború során. De az országok azt mondták, hogy ugyanúgy, mint ahogy az Egyesült Államok, hogy itt a vége. Tehát az, amit el lehetett érni a Hamásszal szemben, azt Izrael elérte, innentől minden nap, ameddig folyik a gázai háború, az már csak a civilek szenvedését hosszabbítja meg a gázai övezetben, és most az, hogy Izrael, hogyha mondjuk 2 hónappal ezelőtt kötött volna tűzszünetet a Hamásszal, akkor ezt úgymond megspórolta volna magának ezt a nemzetközi negatív fordulatot. Valószínűleg igen, ugyanakkor meg egyáltalán nem biztos, hogy akkor meg volt érve a helyzet egy ilyen tűzszünetre. Tehát nagyon sok tényezős az, hogy miért jöhetett most létre a tűzszünet, de az viszont biztos, hogy minden fronton úgy alakult a helyzet, hogy mind a Hamasznak, mind Izraelnek innen már nem volt kibújási lehetősége, vagy olyan érv, ami miatt fontosabb lett volna folytatni a háborút, vagy érdemes lett volna folytatni a háborút, mint tűzszünetet kötni, és meglátni, hogy innen hova lehet tovább menni.
Ugye az egyik kimondott izraeli cél az mindig is a Hamasz felszámolása volt, amiről persze szakértők minden ilyen beszélgetésben elmondták, hogy azt azért úgy nem lehet, ahogy ők azt leszokták írni a háború célok között. Milyen állapotban van most a Hamasz? Mit tudunk erről?
A Hamásznak a fegyveres ereje nagyjából felére csökkent az elmúlt 2 év háború során, és ez elfedi azt, tehát nagyjából 40-50 ezer fegyveressel lehet, tehát teljesen különböző kiképzett. Tehát ebbe beletartozik az a személy, aki képes olyan rakétákat üzemeltetni, amik elérik Jeruzsálemet, Tel Avivot, meg az is, aki egy gépfegyverrel áll egy épület előtt és őrzi azt, de nagyjából 40-50 ezer főre lehetett becsülni azt a fegyveres erő, ami a gázai övezetben rendelkezésére állt a Hamásznak. A belcsések szerint ebből nagyjából 15-20 ezer fegyveres maradt, ezek nem ugyanazok a személyek, hanem nagyrészt azok a személyek, akiket a Hamas a háború közben toborzott. Tehát nagy részük azok fiatal, nem is feltétlenül 18 éves életkorukat betöltő emberek, akik részben a nyomás hatására, részben azért, mert ez a társadalmi szövet, részben azért, mert lehet, hogy ez volt az egyetlen eszköz, amivel tudták etetni a családjukat és pénzt kapni, amiből meg lehetett venni a különböző szereplők által elkobzott segélyszállítmányokat. Tehát egy hihetetlen komplex. Tehát a háború általános civil szenvedése miatt, amit az izraeli katonai offenzíva okozott, még számtalan más szempontból is ott a gázai övezetben rémálomszerű helyzet alakult ki, ezt senki nem vitatja. Itt a probléma az, hogy a Hamas megmaradt, egy több tízezer, most az, hogy egy, vagy kettő, vagy három, de mindenképpen több tízezeres nagyságrendű fegyveressel, akik abban a pillanatban, hogy a tűzszünet életbe lépett, három nappal ezelőtt megkezdték az újjáépítkezést. Elkezdtek leszámolni azokkal a miliciákkal, akik átvették az uralmat. Itt nem arról van szó természetesen, hogy azok a miliciák azonnal békét szerettek volna kötni, és tehát hogy itt arról van szó, hogy olyan fegyveres szerveződések, amik a Hamasztól valamilyen szinten függetlenül működtek, az adott mondjuk a klán alapon szerveződve. Ezekkel elkezdtek leszámolni. Abban a pillanatban, hogy létrejött a tűzszünet, felvették az egyenruhát, amit ugye két évig nem viseltek, és megkezdték például a Gáza városban, ahonnan kivonultak az izraeli csapatok, elkezdték átvenni a biztonság meg hát az uralom gyakorlását. Tehát azt lehet látni, hogy milyen állapotban a Hamas, nagyon-nagyon meggyengült állapotban, de óráról órára erősödik. És ez az a helyzet, ami azt mutatja, hogy igen, Izrael nem tudta megsemmisíteni a Hamaszt az elmúlt két év során, a túszokat már amennyi életben maradt a túszok, a 250 túszból, akik a Hamasz elrabolt, kiszabadultak, de a Hamasz nem semmisült meg, és megkezdte az újraépítkezést.
A B pontja a tűzszünetnek, ugye mi már része a 20 pontos béketervnek, amit ma aláírnak Sármesejben, az pont arról szól, hogy átvenni a hatalmat egyfajta arab, amíg meg nem erősödik a palesztin felhatóság, egyfajta független, politikailag nem elkötelezett arab képződmény, most nem tudok erre szebb szót, ami egyrészt nem létezik, másrészt, tehát hogy jelenleg ilyenről nem tudunk, nem tudjuk még, hogy ez hogy állna össze, és hogy nézne ki, és hát másrészt ott van az, amiről pont éppen beszéltél, hogy a Hamasz ezen közben építkezik, illetve tegnap ezt maga Benjamin Netanyahu is mondta egy videóüzenetben, hogy ugyanezt, hogy nem ért véget a harc, hiszen folyamatosan újra épül a Hamasz és a szervezet, tehát hogy itt igazából az idővel van egyfajta versenyfutás, nem? Hogyha amíg ez nem áll össze, ez a bizonyos arab kormány, addig a Hamasz van előnyben, és hát ezt ki is fogja használni.
Igen. Illetve az, hogy különböző dolgokról beszélnek a felek. Ugye Donald Trump elnök arról beszél, hogy a háború véget ért. Ebben valószínűleg igaza van. A háború az véget ért. Benjamin Netanyahu miniszterelnök arról beszél, hogy a harcok nem értek véget. Neki is igaza van, a harcok semmiképpen nem értek véget. Biztos, hogy lesznek célzott likvidálások. Én nem gondolom, hogy az izraeli, a Shin Bet, az izraeli belbiztonsági szervezet, nemzetbiztonsági szervezet, amelyik felel a palesztin területeken lévő műveletekért, hogy ők miután ugye az október 7-i hírszerzési kudarcért azért a legnagyobb mértékben ők felelősek, hogy ő nekik nem lesz egyfajta olyan bizonyítási vágyuk, hogy itt most azokat a személyeket, Hamas személyeket likvidálják, akik a gázai övezetben vannak. Tehát inkább egy deeszkalációról beszélhetünk. Valóban a probléma az, hogy bármilyen stabilizáló erő áll fel, arab, de esetleg pakisztáni, indonéz, számos ország felvetődött, hogy csapatokat küldene Gázába. Ugye ott, ahol a Hamasznak a fegyveresei vannak, valószínűleg senki nem akarja küldeni. Egyrészt azért, mert maguk a katonai az életüket vesztenék, másrészt milyen optikája van annak, ha mondjuk egy szaudi katona harcol egy palesztin fegyveressel. Ez senki én nem gondolom, hogy bármelyik arab ország, vagy akár muszlim többség ország felvállalná. Az Egyesült Államok 200 katonát küld Izraelbe, hogy felügyelje a tűzszünetet, de nem a gázai övezetbe. Tehát én azt gondolom, hogy itt a feleknek a célja az volt, hogy egy első szakaszos tűzszünetet megkössenek, az izraeli túszok kiszabaduljanak, a fegyver nyugvás legalább nagyon nagy mértékben megtörténjen, Izrael fejezze be a Gáza városának az ostromát. Tehát ez lett volna az újabb nagy humanitárius katasztrófa, ami hát természetesen az elmúlt hetekben már kibontakozóban volt, több 100 000 palesztin menekült el Gáza városból az ostrom alatt, de számosan maradtak, és arra lehetett számítani, hogy egy újabb olyan humanitárius katasztrófa következik, amit mondjuk Németország sem hagyhat már szó nélkül, és akkor viszont EU szankciók lettek volna. Egyesült Államoknak is arra már lehet, hogy lépnie kellett volna. De a cél az volt, hogy valamilyen szintű fegyvernyugvás történjen meg, az izraeli társadalom pedig erre egy elsőkörös rábólintást tehessen meg azáltal, hogy az izraeli túszok, akik életben vannak, szabadon bocsátásra kerülnek. De az, ami a második szakasz lenne, az, hogy a Hamas lefegyverezni, azt, hogy a stabilizáló erő be tudjon vonulni a gázai övezetbe, az, hogy Gáza újjáépítése megkezdődhessen, arról semmifajta konkrétum nem. Az, hogy az izraeli csapatok meddig vonuljanak pontosan vissza, arról semmilyen konkrét információ nem látott napvilágot hivatalosan. Tehát az izraeli haderő valamilyen szinten benn fog maradni Gázában, oda mehet egy stabilizáló erő, tehát azt el tudjuk képzelni, hogy ahol az izraeli haderő felvállalja azt, hogy a továbbiakban is harcol a Hamasznak, meg a palesztin iszlám dzsihádnak, meg az iszlám államhoz köthető kisebb terrorszervezetek fegyvereseivel, hogy oda be tud menni valamiféle nemzetközi erő, és megkezdődhet az újjáépítés. Én azt gondolom, hogy Törökország és Katar el fogja érni azt, hogy azokon a területeken is meg fog indulni az újjáépítés, ahol a Hamas tartja az uralom alatt. De itt nem arról van szó, hogy egy egyértelmű megoldás van a gázai övezet újjáépítésére, itt arról van szó, hogy egy nagyon fragmentált övezet fog létrejönni, ahol a Hamas viszont megmaradt, amelyik itt a nagy kérdés az, hogy a Fatah, a palesztin nemzeti hatóság visszatérhet-e a gázai övezetbe, valamint szerintem biztos visszatérhet, és hogy maga ez a palesztinok közötti politika hogyan fog alakulni a következőkben, adott esetben melyik olyan Hamas fegyveresek fogják úgy látni, hogy még minden túlélés mellett, mint a szervezet túlélése mellett a Hamas egyfajta kapitulációt hajtott végre, és elkezdenek átállni mondjuk az iszlám államhoz köthető, még a Hamasnál, meg a palesztin iszlám dzsihádnál is radikálisabb terrorszervezetekhez. Tehát egy hihetetlen komplex helyzet van kialakulóban a gázai övezetben, van egy nagyon nagy idő, egy lyuk az időben, ameddig az izraeli csapatok kivonulnak, és ameddig bárki bevonulhatna. De én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább szól arról, hogy most a médiában míg le kell szögezni, ez egy örömteli nap Gázában, és egy örömteli nap Izraelben, hogy a túszok kiszabadulnak, és tűzszünet van, és véget ért a háborúnak ez a szakasza, de ez nem a háborúnak a teljes vége, hanem és még talán az eddiginél is komplexebb helyzetnek a nyitánya.
Hát eljutottunk valószínűleg oda a beszélgetésnek arra a részére, amikor Nobel békedíjat kapnánk a jó válaszokért, amiket így aztán nem is fogunk tudni megadni, de talán folytassuk úgy, hogy mi a különböző szereplőknek most az ismert érdeke Gázával kapcsolatban, és itt gondolok Izraelre, gondolok az Egyesült Államokra, gondolok akár Iránra is, meg így a környező országokra, szóval, hogy mi az, ami adott esetben, hát hogy ez lehetséges, egy konszenzus lehet, vagy valami hasonló, és mi az, ami rá erőltethető akár a Hamaszra is, meg hát még talán azt is meg kell itt kérdezni, hogy és ott élő emberek érdeke, meg akarata az micsoda, és mennyire számít, meg egyáltalán mennyit tudunk erről.
Hát próbálok ebből a konszenzusból kiindulni, mert azt gondolom, hogy létezik. Nagyon szűk határmenetben, de talán létezik. A Hamasszal kezdeném olyan szempontból, hogy nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy vannak a Hamasznál radikálisabb szervezetek. Bármit is gondoljunk a Hamaszról, léteznek mind a sínai félszigeten, mind gázai övezetben, ezek azért biztonsági szempontból összefüggő földrajzi területek, meg hát általában a közel-keleten jóval radikálisabb terrorszervezetek. Ezt láttuk Irak és Szíria területén, vagy a napjainkban Afganisztánban. Hogyha ezek a világszintű terrorszervezet, franchise-ok, az iszlám államhoz köthető szervezetek vennék át a hatalmat gázai övezetben, az még a Hamasznál is radikálisabb uralmat hoz vezetne. A Hamasznak, a Hamasz egy pragmatikus szervezet. Nem mérsékelt, de pragmatikus. Tehát az október 7-i támadás, azt valamiért akkor az akkori katonai vezetőik úgy gondolták, hogy az egy a szervezet túlélése szempontjából helyes lépés. És paradox módon, hogyha végigvesszük azt, hogy a Hamasznak mi volt a háborús célja az október 7-i támadáson megindításával, gyakorlatilag mindegyiket elérte. A palesztin államiság kérdését visszahelyezte a nemzetközi közvélemény csúcsára, Izrael nemzetközi megítélése jelentős mértékben csökkent. Az, hogy maga a szervezet túlélt, ez volt a legfontosabb célja, és ez megtörtént. Akkor, amikor mindenki arról beszélt 2023-ban, hogy majd meg fog érkezni a normalizáció az arab országok és Izrael között, és már küszöbön áll a szaudi-izraeli normalizáció, akkor a Hamas a terror támadásával ezt gyakorlatilag meg tudta akasztani, ki tudja milyen hosszan. Változott a helyzet. Gázaiak tízezreinek élete árán, de a Hamas sikerült megváltoztatni a helyzetet a háború során, és most lehet, hogy egy olyan szakasz van, amikor a Hamasznak az érdeke a politikai túlélése és az újjáépítésnek legalább valamilyen szintű engedélyezése, mert ez az, amit Katar és Törökország elvárt tőle. Úgyhogy ebből a szempontból hát szürreális kimondani, de azt gondolom, hogy a Hamasznak lehet, hogy érdeke az együttműködés, mint ahogy bizonyos szinten. A Hamasz egy olyan szervezet jelenleg, ami 2 éves háború után, amit Izrael ellen vívott, az elmúlt napokban az egyiptomi Sharm el-Sheikhben az Egyesült Államok és az Arab Országok és Törökország tárgyaló delegációival ülhetett egy szobában. Ilyen a világon nem sok van. Tehát gondoljunk abba bele, elnézést, hogy erről ennyit beszél, de azt gondolom, hogy érdekes, hogy gondoljunk bele, hogyha az iraki és szíriai iszlám állam offenzívát úgy zártuk volna le, hogy az Egyesült Államokkal tárgyal az iszlám állam. Nyilván rossz a hasonlat számos ponton, de hogy azért van benne egy szürreális aspektus, és a Hamasznak a célja ezt abszolút mértékben kihasználni. Tehát ebből és ez viszont a gázaiak élete szempontjából lehet, hogy jó, mert hogyha most megint megindulna egy következő szakasz, ahol még 20 000 Hamasz fegyverest kellene egy arab stabilizáló erőnek háború árán megsemmisíteni, hát az még további hónapok háborújához vezetne. Tehát szürreális módon, de a Hamasznak úgy néz ki, hogy van jövője a gázai övezetben, a kérdés, hogy milyen szinten. Izrael számára a legfontosabb, hogy egy újabb paradoxonról beszéljek, én azt gondolom, hogy összességében a gázai háborút Izrael elvesztette, hiszen nem tudta a túszok nagy részét kiszabadítani, a nemzetközi megítélése hihetetlen nagy mértékben romlott, a gázai háborút Izrael hosszú évtizedekig nem fogja tudni magáról lemosni, mint negatív, ennek a negatív fényét, és a Hamas nem tudta elpusztítani, viszont a regionális háborút, ami ennek nyomán kialakult, megnyerte. Mint említettem, Izrael kiemelkedett a Közel-Kelet legnagyobb támadó képességgel, és ez bizonyította államként. Tehát minden országnak, még akkor is, hogyha mondjuk egy Katar megerősített biztonsági garanciákat kér az Egyesült Államoktól, akkor is számolnia kell azra, hogy nem lehet Izraelt sarokba szorítani, mert Izrael végre fogja hajtani azt a légitámadást, el fogja pusztítani Iránnak a nukleáris létesítményeit, Teheránban júniusban szabadon hajtott végre légicsapásokat. Nem tudott Irán, ami a Közel-Kelet egyik nagyhatalma, amelyik elvileg szövetségben áll Oroszországgal és Kínával, semmit nem tudott tenni a gyakorlatban az izraeli légierővel szemben. Tehát míg megnyerte Izrael a regionális háborút, elvesztette a gázai háborút, mert a kettő különbözik. Egy országot le lehet győzni, egy terrorszervezetet egy városi zónában nem, vagy olyan áron, ami megfizethetetlen a nemzetközi rendszerben működni kívánó ország számára. Tehát Izraelnek a célja az, hogy Gázában tűzszünet legyen, pacifikálódjon, induljon el valamiféle újjáépítés, de ne kelljen feladni a biztonsági érdekeit. Tehát ha mondjuk azt látja, hogy a Hamas elkezdi újjászervezni a rakétakilövő képességeit, akkor oda le fog csapni. Precíziós csapásokkal a háborús küszöb alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez lesz a célja, és menedzselni a saját nemzeti újjáépítését Izraelnek. Nyilván nem hasonlítanám össze azt, ami a gázai övezetben kell, hogy megtörténjen a lerombolt területeken, de Izraelnek is szimbolikus szempontból újjá kell építeni egyfajta politikai minimum konszenzust. Az Egyesült Államoknak pedig az érdeke, hogy ugyanaz, mint Izraelé, és paradox mondom, ugyanaz, mint a Hamasé, hogy legyen egyfajta újjáépítés a gázai övezetben, legyen nyugalom, legalább valamilyen szintű, és végrehajthassa azt a közel-keleti stratégiai váltását, amit a napokban láthatunk, napokban, hetekben láthatunk kibontakozni. Néhány pont a gázai tűzszünet mellett: a katari biztonsági garanciák megerősítése, az iraki erőinek nagy részének a kivonása Irakból, illetve egy részének átszállítása a kurdisztáni régióba, de az Egyesült Államok gyakorlatilag ott hagyja Irakot, normalizálni a viszonyt Szíriával, végrehajtani a Hezbollah lefegyverzését Libanonban, esetleg visszaszerezni a Kabultól 40 kilométerre lévő bagrami légibázist Afganisztánban a kivonulást követően. Számtalan, tehát az Egyesült Államok egy globális hatalom, amelynek a közel-kelet nyugatitól a keleti végéig vannak érdekei, egyszerűen a Washington nem hagyhatta, hogy a gázai háború ezen a ponton tovább akadályozza a saját regionális érdekeit, mert az Egyesült Államoknak fontos legfőképpen a Kínával szembeni globális küzdelem, kisebb mértékben az Oroszországgal szembeni eurázsiai küzdelem, ehhez viszont Gázában nyugalom kell, tehát ilyen szempontból ezek között, a felek között konszenzus van. Irán nagyon érdekes, hiszen Irán rendkívüli mértékben meggyengült, de az látszik, hogy mivel a jemeni huszi mozgalom elutasította a tűzszünetet, Irán meg fogja tartani azokat a szervezeteket, akik legalább a fenyegetést fent tudják tartani, hogy a deeszkalációt megállítják, tehát hogy újra háborút tudnak kiprovokálni, hiszen azzal Irán tudja azt mondani, hogy muszáj nektek, mármint itt Egyesült Államoknak, európai hatalmaknak, arab államoknak, muszáj nekem mozgásteret adnotok, különben tönkre tudom tenni azt a pozitív folyamatot, amit ti elkezdtetek.
Izrael megítéléséről még annyit, hogy a szövetségesek ugye sorra jelentették be, hogy elfogadják a palesztin államot, amire azt mondták az amerikai, például Steve Witkoff is, hogy ez kifejezetten lassította, tehát ez egy kontraproduktív akció volt, ez lassította a béke folyamatot, hiszen ugye hát olaj a tűzre a Hamasznál adja alájuk a lovat, hogy egy milyen pestésen mondjam, illetve hát egy paradox módon, hogy én is valami paradoxot mondjak, hogy az arra is beszélnek, hogy ezek a nagyon radikális palesztinokat támogató szervezetek. Ezek, hát most ez nagyon csúnya hangzik, de munkanélküliek lesznek, hogyha nem tudják azt hangoztatni, hogy itt népirtás van, és éhezteti Izrael, tehát a narratíveikat veszítik el, és ezért lehet tartani attól sokak szerint, hogy akár provokációkat is tudnak itt-ott szervezni, tehát hogy egy amúgy is nagyon törékeny béke folyamatban tudnak-e kárt okozni az ilyen akciók, amik hát látszólag a békét segítenék elő, és a palesztin ügyet támogatnák, de hát valóságban lehet-e, hogy ez több kárt okoz, mint hasznot?
Tudom, hogy kárt mindenképpen tud okozni, viszont a jelentőségüket nem becsülném túl, hiszen az, hogy Magyarország is elismer, ugye, mint a szocialista államok, korábban elismerték a palesztin államot évtizedeken keresztül, és ez önmagában semmit nem jelentett a gyakorlatban a palesztin nép számára, és hogy állammal rendelkezzenek. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdés az sokkal inkább az, hogy a palesztin államiság szimbolikus elismerését követően ezek az országok bevezetnének-e, vagy bevezettek volna-e, ha nem lett volna tűzszünet, gazdasági szankciókat Izraellel szemben, ha mondjuk Németország jóvá hagyta volna, az ő szavazatuk kellett volna, hogy az Európai Bizottság szankciós javaslata Izraellel szemben elfogadásra kerüljön, a fegyverembargót kiterjesztették volna minden eszközre. Ugye Spanyolország például a fegyverembargót vezetett be Izraellel szemben, Izraelnek a biztonsága emiatt nem fog romlani. Ha ugyanezt Franciaország, Nagy-Britannia vagy Németország vezette volna be, akkor már viszont már igen. Nyilván az Egyesült Államok minden képes pótolni, de nem de problémát jelentett volna. Úgyhogy ezek a szimbolikus elismerések, ezek ezek okozhatnak problémát a jövőben, ha a politikai folyamat olyan irányba indul, de közvetlenül nem. Ami ezt támogató, vagy ezt követelő csoportokról van szó, én azt gondolom, hogy rövid távon el fog válni a két nagy csoport a pro-palesztin tüntetők, aktivisták között. Le fognak válni azok, akik valóban a folyó harcok miatt, látva azt a médiában, hogy mi történik a gázai övezetben, egyszerűen támogatni kívántak egy ügyet, és emiatt Londonban tüntettek, vagy Hollandiában tüntettek. Szerintem az ő nagy többségük az most az, ahogy tűzszünet van, egyszerűen le fog sodródni ez a kérdés. Tehát ma nyilván sokat beszélünk róla, de ahogy halad előre az idő, érdekes lesz látni, hogy majd a második szakaszos tűzszüneti tárgyalások, vagy béketárgyalásokkal haladó folyamatban mennyire fogja érdekelni a világot, és így a tüntetőket. És el fognak válni azok a radikális csoportok, akik nem a tűzszünetért tüntettek. Tehát érdemes megnézni, hogy amikor volt egy olyan mondjuk 72 óra, amikor Izrael elfogadta a Donald Trump 20 pontos javaslatát a tűzszünetre, a Hamász viszont még nem, hanem ugye az volt a nyilatkozat, hogy nagyon komolyan vizsgálja. Nem voltak tüntetések a világban, hogy Hamász fogadja el a tűzszünetet. Ott voltunk a mostani, amúgy örömteli napnak a küszöbén, és nem gyakorolt senki nyomást a nagy mértékű tüntetők között a Hamászra, hogy igen, akkor ez az a pont, ahol már viszont el kell fogadni, mert ezzel véget fog érni a háború. Tehát én azt gondolom, hogy el fognak válni, és meg fognak maradni azok a radikális csoportok, akik viszont most új célt fognak keresni. És ott is két csoportot kell szétszedni. Az egyik az, akik tovább tudnak radikalizálódni, adott esetben támadásokat elkövetni, nem feltétlenül életet veszélyeztető támadásokat, csak mondjuk közintézményekkel szemben, szabotázs akciókat, mondjuk izraeli drón gyártó üzemeket a Nagy-Britanniában mondjuk blokkád alá vesznek, erre volt példa az elmúlt két évben. És azokat a személyeket, akik mondjuk egy hollandiai egyetemen vannak, lehet, hogy egy évvel ezelőtt konkrétan fizikailag szétverték az egyetemet egy ilyen tüntetés során, de egyszerűen halad tovább az életük, tűzszünet van Gázában, jönnek a vizsgák, és egyszerűen tovább lépnek a kérdésen. Tehát én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy mennyire veszélyes az, hogy valóban radikális, szélsőséges csoportok el tudják téríteni az amúgy humanitárius okokból megvalósuló tüntetéseket, és ezekből különböző károkat okozni az adott országnak, akkor látni kell az, hogy azért a 68-as diáklázadásoknak se az lett a kimenetel, hogy ezek a személyek 89-ben megdöntötték a nyugati demokráciákat, éppen ellenkezőleg. Tehát én azt gondolom, hogy a nagy része azoknak a személyeknek, akik most esetleg nagyon radikális álláspontot képviseltek a nyugati államokban az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán, ők egyszerűen, amikor ez a kérdés nem lesz annyira a napi renden, ők tovább fognak lépni, és sokkal egyszerűbbé teszik ebből a szempontból a munkáját az Európai Nemzetbiztonsági Szolgálatoknak, hogy a valóban radikális elemekre tudjanak fókuszálni. Egyszerűen az elmúlt két évben olyan hatalmas zaj volt ebben a közegben, hogy nem lehetett tudni, hogy valaki azért oszta meg ilyen felszólításokat tüntetésre, mert egyszerűen humanitárius szempontból őt érdekli, vagy azért, mert ez a harmadik rétege annak a tevékenységnek, amit ő folytat, de amúgy ő mondjuk szervezkedik egy radikális csoportba. Tehát le fogja egyszerűsíteni a helyzetet bizonyos szempontból, de igen, minden ilyen béketárgyalási folyamat nagyon komolyan veszélyeztetve van a különböző ilyen eltérítő erőszakos cselekmények által.
És Izrael mit tehet ez ügyben? Azt nem gondolom, hogy Netanyahu majd el fog menni a Nemzetközi Büntetőbíróság elé, és ott lehet, hogy fel is mentenék egyébként, ezt tegyük hozzá zárójelben. Meg azt se gondolom, hogy a nem tudom, brit fiatalok azok nagyon más fognak gondolni Izraelről, csinálnak ők bármit is, de hogy az irányú politikai elképzelések vannak, hogy megpróbálni tisztázni, hogy pontosan mi történt, és ami az elmúlt két évben Gázában volt, abból esetleg mi volt az, ami nincsen rendben izraeli részről? Lesz ilyen feltárása ennek?
Szerintem nagy mértékben nem. Tehát szerintem lesz feltárása annak, hogy mik voltak azok a biztonsági hibák, amiket mind október 7-én, mind azt követően elkövettek. Tehát én azt gondolom, hogy mind az izraeli nemzetbiztonsági szolgálatok, mind a hadsereg el fogja végezni azokat a vizsgálatokat, hogy miért hajtottak végre egy légicsapást egy kórház ellen, amiről ők úgy nyilatkoztak, vagy úgy értesültek róla, hogy ott rakétákat tároltak, de mondjuk kiderült, hogy nem tároltak rakétákat. Ezek a vizsgálatok le fognak folyni. Az, hogy az izraeli politikai elitnek ezt mennyire érdeke felnagyítani, és ezt egy átfogó narratívába helyezni, hogy az szerintem erősen limitált, legfőképpen azért, mert ez a vita nem nyerhető meg. Tehát az az ország, amelyik, itt lehet beszélni tudományos szempontból arról, hogy mondjuk összehasonlítjuk az iraki városostromokat, a Gáza város ostromával, meg a Rafa város ostromával, és összehasonlítani, hogy milyen arányú volt a civil lakosok száma, milyen arányú volt a halottakon belül a civilek száma a fegyveresekhez képest. Ha már valaki elkezdi ezt a vitát, elvesztette, ha Izrael mellett akar érvelni, meg egyáltalán ennek nem, tehát jó esetben ez nem úgy történik, hogy Izrael mellett, vagy palesztinok mellett érvelni, hanem ez egy, mert amúgy ez egy nagyon fontos vizsgálati kérdés, tehát függetlenül a hihetetlenül jelentős humanitárius szempontok mellett, ez a jövő szempontjából, tehát mi van, hogyha ugyanilyen háborús műveletek mondjuk Törökország keleti részében lesznek majd. Nem tudhatjuk, hogy 5-10 év múlva hol fognak kialakulni hasonló terrorszervezetek, akik mondjuk adott városokat elfoglalva támadásokat indítanak egy szomszéd város mellett. Lehet, hogy majd Irán lesz olyan helyzetben, hogy szunita terrorszervezetek követnek el hasonló támadásokat sita többségű területekkel szemben. Tehát, hogy ez a kérdés pedig, ennek a kiértékelése, ez nem csak Izrael szempontjából, meg Izrael nemzetközi megítélése szempontjából lenne fontos, hanem általában a világban meglévő hat tudományi terrorelhárítási tudás növelése érdekében. De én azt gondolom, hogy ez nem lesz cél. Izrael a saját narratíváját fogja tenni, ahogy az idő telni fog, úgy szerintem konvergálni fog az izraeli ellenzék, meg az izraeli kormány, jelenlegi kormány közötti és jelenlegi ellenzék közötti narratíva. Nyilván lesznek a szélsőségek, akik teljesen mást fognak képviselni. A világ meg azt gondolom, hogy nagyrészt el fogja felejteni úgy, ahogy mondjuk a vietnámi háborút elfelejtette a világ. Persze mindenki tudja, hogy volt egy vietnámi háború, mindenki tudja, hogy ott volt a civileknek nagy szenvedése, de nem egy napi kérdés az, hogy az Egyesült Államok mit csinált Vietnámba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idő ezt el fogja mosni, ami nyilván az emberi történelmi emlékezetnek a valahol a tragédiája, hogy ezek kimosódnak a gondolkodásunkból. És azzal, ahogy ez el fog halványulni, úgy az országok a saját pragmatikus érdekük miatt újra fel fogják venni a kapcsolatot Izraellel, nem fogják bejelenteni, hogy eltörölték a szankciókat, szépen csendben majd egy kormány határozattal azt megteszik az országok.
Ha már izraeli kormány és ellenzéki narratíváról beszélsz, Netanyahu-ról mit gondolsz? Hát azt láttuk, hogy volt egy nagy tömeggyűlés a hétvégén, ahol Trumpot éjjenezték, Netanyahu-t fújolták, de hát ez nem új, hát tömegtüntetések vannak ellene, illetve hát ugye látszik a népszerűségi adatokból, hogy az iráni akció az ott egy kicsit megemelkedett, azóta megint nem, és hát van a kormányán belül is, hát van legalább két olyan miniszter, akik nem értenek egyet ezzel a megállapodással. Hát, hogy látod?
Igen, Izraelben mindenképpen választások lesznek legkésőbb egy év múlva. Tehát 26-ban választások lesznek, és Izraelben 3 hónappal a választások előtt ezt ki kell írni. Tehát ha mondjuk tegyük fel, hogy a tűzszüneti megállapodás kapcsán Netanyahu egy előrehozott választásokat szorgalmazna, akkor ez is legkorábban, most van október közepe, akkor ez valamikor a tél vége fele történhetne meg, de mindenképpen itt jövő év első fél évének végén itt már kampányidőszak lesz Izraelben. Tehát ezt azért mondom, hogy Netanyahu-nak egy záros határideje van, hogy a saját politikai jövőjét azt alakítsa. Újra rámutatnék arra ellentmondásra, hogy a Hamas, én azt gondolom, hogy a gázai háborút, a gázai civilek hihetetlen szenvedése árán, de megnyerte, Izrael pedig elvesztette, viszont a regionális háború, és így Benjamin Netanyahu a gázai háborút összességében elvesztette, a regionális háborút viszont megnyerte. Tehát ha majd 2-3 évtized múlva nézünk vissza Benjamin Netanyahu szerepére, akkor ez ugyanúgy, hogy az Ábrahám megállapodások, ez is tagadhatatlan lesz, hogy Iránnal szemben az a izraeli katonai siker, az az megkerülhetetlen. De ugyanúgy a gázai háború minden tragédiája is megkerülhetetlen lesz. Az ő célja most azt gondolom, hogy ahogy a hát Donald Trump szerint a háború véget ért, de mindenképpen legalább egy tűzszünet elkövetkezett, viszont Izraelben most indul igazán a narratívák háborúja. Tehát az, hogy az izraeli ellenzék és az izraeli kormány különböző csoportjai hogyan fogják keretezni ezt a mostani tűzszünetet, az nagyban függ attól, hogy egyáltalán Izraelben mi fog történni, és Netanyahu tudja-e úgy keretezni, hogy ő mégiscsak azért összességében megnyerte a gázai háborút, mert hogy a túszok visszatértek, a Hamas rendkívüli mértékben meggyengült, és a regionális háborút pedig megnyerte, vagy pedig az lesz a domináló narratíva, hogy a Hamas nem semmisült meg, tehát Izrael elvesztette a háborút, ami a legfontosabb cél volt, tehát függetlenül mindentől, ami mondjuk Iránnal meg az ellenállás frontjával szemben történt, a fő konfliktust Izrael elvesztette, a másik oldalon pedig a szélső jobboldali pártok pedig azt fogják mondani, hogy túl korán maradt véget, ért véget a háború. Tehát Netanyahu egy nagy nyomás alatt van, de én nem gondoltam volna 2 éve, hogy Netanyahu politikailag eddig túl fog élni, és ilyen támogatottsággal azóta hát legalább 2 nagy politikai ellenzéki erő felemelkedett a háború során, majd a közvéleménykutatásokban le is csökkent a Likud Benjamin Netanyahu pártja alá, tehát soha nem szabad alábecsülni Benjamin Netanyahu politikai képességeit, a következő hónapokban se.
Lejárt az időnk, úgyhogy egy fél percben egyáltalán nem megválaszolható kérdés válaszolj meg, légy szíves, fél percben, hogy október 7-e megismétlődhet-e.
Sajnos igen, és nem feltétlenül Izraelben, hanem a világ bármely másik pontján, ahol a biztonság ennyire degradálódhat.
Csepregi Zsolt, Közel-Kelet szakértő, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
És ezzel véget ért a mai műsor. Az elkészítésében segítségünkre volt Zsidai Péter, Csorba László, Dózsa-Hegyi Gábor, Szegedi Tímea, a szerkesztő Herskovics Eszter volt. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.